Jó, oké, és akkor gyorsan újra kezdjük innen az egészet. Teszek egyenbe. Jó. Hát, hölgyeim és uraim, köszöntünk mindenkit az online marketinges sikersorozat következő epizódjába. Itt egy nagyon izgalmas vendégem van, akivel már nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, talán ilyen 12-13 éves korunkban ismerkedtünk meg, de ezt majd ő elmondja, hogy hogyan. Őt a TikTok mágosának is hívják most, nem más, mint Rózsa Völgyi Gergő. Szia!
Szia, köszönöm a meghívást, hát igen, a mi múltunk azért régre vezethető vissza. Mi egy online játék keretein belül ismerkedtünk meg, ahol te voltál akkoriban a nagy mágus, és innen kezdődött a mi kapcsolatunk.
Ja, emlékszem, hogy utána még a legelején én mentoráltam kicsit Gergőt ebbe, aztán utána meg a tanítvány túlnőtte jóval a mentorát, és meddig még, vagy utána, vagy 5 évig nyomtatta?
Hát kb. 5-10 évig nyomtam a játékot, eredetiztem ugye, ez a World of Warcraft-ot nem titkolom én. Szerettem játszani, sőt a mai napig játszanék egyébként, ha nem lenne ennyi céges ügyintézni valóm. Amikor e-sportoló voltam, sokat játszottam, légióskodtam, és akkor jó volt néha srácokkal így bandázni, kiapcsolódni, de nagyon hamar rá lehet függni erre a játékra.
Nagyon. Tehát én is azt vettem észre, hogy eszméletlenül sokat játszottam vele. Röviden csak mondd már akkor, hogy most mivel foglalkozol, utána meg belemegyünk majd a régebbi dolgokba.
Hát alapvetően igazából mindennel is, ami a TikTokkal kapcsolatos, de főleg tartalomgyártás vállunk cégeknek, nekem van egy saját online képzésem, mentorprogramom, a TikTok illetés kiszervezők alvállalkozóknak, reklámvideók, short videók, minden, ami kreatív tartalomgyártást. Megtaláltam igazából az e-sport után, hála Isten magamat.
Na és pont ezt akartam mondani, hogy te előtte e-sportoltál, majd azt is elmondod, hogy mit csináltál pontosan, és utána az lenne a következő kérdésem, hogy hogyan jött ez, mert az a kettő azért eléggé különbözik egymástól, tehát hogyan jött az élsport után a TikTok?
Az élet alakította így, én hazajöttem Görögországból egy magyar csapatba játszani, és alapvetően a Covid is okozta, meg illetve az, hogy nem kaptunk egy ideig a klubnál fizetést, most nem mondom ki a csapat nevét, hogy legszívesebben kimondanám, mert csak rossz emlékeim vannak velük. Nem kaptunk pénzt, és igazából be voltam zárva, és úgy voltam vele, hogy valamit kellett magammal kezdenem, mert nem az, hogy veszélyben volt a megéletésem, mert el voltam azért, de úgy éreztem, hogy elegem van abból, hogy mástól függök, imádkozni, hogy jön a fizető 10-én, inkaszkóztak el, TAO megjön, és akkor kezdtem igazából online bóckodni, akkor még az affiliate marketinggel kezdődött minden, és akkor tértem át a TikTokra, de semmiféle komoly célom nem voltam, Kristóf. Akartam valamit csinálni, bóckodtam, és az első 5000 forintomnál azt hittem, én vagyok a legnagyobb király.
Oké, és amikor elkezdted a TikTokot, ott még gondolom először csak magadnak csináltál tartalmakat. Hogyan fejlődött ez odáig, hogy most már cégeknek, komoly cégeknek csináltok tartalmakat?
Hát az út maga az akadálya. Az első videómat emlékszem, a sminkasztalon csináltam meg egy Huawei telefonom, a homályos képpel, sminkes lámpákkal, az állványom 8 könyv volt, mindent összeeszkubáltam, hogy próbáljak fejlődgetni. Ez 2-3 évig ment, közben kijött egy kurzus, és ugye folyamatosan én is tanultam, minél több videót csináltam, annál okosabb lettem, én is vettem kurzusokat, olvastam, és így kezdett szépen összeállni a kép, de rá kellett jönnöm arra, hogy nagyon kreatív srác vagyok, tehát mindenről is tudok tartalmat gyártani, és ezért picit a sorsnak hálás vagyok, mert ezt nagyon nehéz átadni a diákoknak, ezt, hogy valamiben meglátni azt, hogy ebből hogyan lehetne egy jó tartalmat csinálni.
Igen, most amúgy én is azt veszem észre, mert én is rengeteg tartalmat gyártottam már a TikTokra, hogy most nekem is inkább a videó ötlet kitalálása az, ami nehezebb, vagy ami hosszabb procedúra, nem az, hogy megvalósítani. Mert egy idő után, hogyha már sokat gyártasz tartalmat, akkor már ilyen evidens neked, olyan, mint a biciklizés, hogy előveszed, és azonnal kb. Hiba nélkül fel tudod venni. Az más kérdés, utána megszerkezted. De a videó ötlet kitalálása az tényleg elég nehéz.
Mint cégnek tartalmat gyártunk, mint magunknak egy idő után azért nehéz tartalmat gyártani, de aki kreatív, meg ugye a könyvet olvasó, nézel a témában, nézel itt a üzleti világ dolgait, igazából rá kell szállni egy órát, és jönni fognak magától az ötletek. Nyilván nem mindenki annyira kreatív, de én azt mondom mindenkinek, ha minél több videót csinálsz, annál jobban rá fog állni az agyar arra, hogy mit fogyasztanak, és miről lehetne jó tartalmakat csinálni, de kell hozzá a tapasztalat, ez ugyanaz, mint a sportban, nem tudom, LeBron James nem azért volt a világ legjobb kosárlabdázója, már így született, hanem hogy 28 milliószor annyit dobott a palánkra, mint én vagy te.
Hát körülbelül. Ja, és ezt akartam kérdezni, hogy hogy tudod azt elkerülni mondjuk egy cégnél? Cégnek még nem nagyon gyártottam tartalmat, pedig már kértek meg. De hogy tudod azt elkerülni, hogy ne ismételd önmagadat?
Egyrészt közösen szoktunk ötletelgetni, hogy folyamatosan figyelem a más piacon a mozgást, meg rengeteg ötletet, nem az, hogy kopizok, utálom a másolnak, modellezek teljesen más nisben szereplő tartalmaktól. Ez lehet egy szó, egy papír, egy esemény, egy kiegészítő, és próbálom mindig a saját pusztomat belevinni magába a tartalomgyártásba, és már sok cégnek csináljuk, mindig törekszek arra, hogy egyik se hasonlítson a másikra. Nyilván vannak átfelések, mert ami működik, az miért ne csinál a máshol is. De soha nem szeretem azt, amit lemásolnak, ez ki nem állatom. Inkább modellezek, és próbálok jobbat alkotni, mint az alapkoncepció.
Ez jó, meg amúgy én is szoktam, én ezt inspirálódásnak hívom, de én is szoktam pörgetni ritkán mondjuk a TikTokot, és nézem, hogy mik azok, amik mennek, és akkor abban a témában kezdek el én is videókat gyártani. És az a durva, hogy ez működik. Tehát, hogy amikor belépsz a TikTokra, és feldob, mit tudom, kétfajta videót ugyanabban a témakörben, és látod, hogy mindegyiken több százeres megtekintés van, ha te megcsinálod jól, a tieden is annyi lesz.
Teljes mértékben egyetértek. Nyilván bele kell vinni a saját kreativitásodat, de te vagy, téged nem mehet lemásolni, neked más a sztorid, más, hogy beszélsz, más szavakat használsz, de inspiráció modellezni igazából majdnem mindenkitől lehet, és jó is, mert egy idő után kiégsz, mert annyi tartalom van a fejedbe, kiégsz, meg nem tudsz aludni. Tehát nekem vannak olyan napjaim, hogy nem tudom, most lehet, hogy meg kell innom esőt, mert annyi jött, a fejemben annyi jött, hogy nem bírok aludni, és kénytelen vagyok valahogy kiapcsolni, mert folyamatos tartalomon pörög az agyam.
Ja. És most hogy van a cégednél? Tehát te csinálod az összes mindent, tehát te vagy az, aki kitalálja az ötleteket, aki felveszi az ötleteket, aki megcsinálja az utómunkát, és ki is teszi, vagy ez már így le van osztva?
Hát a cégben jelen pillanatban 4-5-en vagyunk, de benne van a párom, ugye ő az adminisztrációkat csinál, jelen pillanatban a back office, mindig úgy nevezi magát, mert nekem ezzel nincs türelmem. Alapvetően van 4 vágós srácom, ugye az utómunkát ők végzik, de magát a tartalmat igazából én szoktam nagy részben kitalálni, plusz az ügyféle szoktunk brainstormingolni, de nagy részben inkább én alakítom, illetve kikérem a srácok véleményét abban, hogy elmondom most a srácok, melyek ide forgatni, mit javasoltok, és akkor mindig bedobnak egy-két ötletet, de hál' Isten bővülünk, tehát most jöttem el addig, hogy valakit kell keresnem már a kamera másik végére is, hogy tudjak még többet növekedni, mert ennyi helyre már nehéz menni.
Ez így van, teljesen. És amúgy azt vettem észre, hogy manapság nagyon nagy skill az, vagy jó skill az, hogyha ha tudsz a kamera előtt beszélni. Tehát, hogy tényleg nehezebb lesz mondjuk egy olyan srácot találnod, aki jól tud beszélni a kamera előtt, mint olyat, aki mondjuk jól tud videózni.
Nagyon szembenünk ezzel az arckereséssel, mert rengeteg cégnek hiába van ember egyszerűen, annyira uckolnak a kamerába beszéltől, hogy úgy kellene valakire ráfogni egy, nem tudom, egy kész, hogy beszél a kamerába, és most arcokat keresünk tényleg, hogy az ügyfelünk videóiba szerepeljenek, de ezt mindenkinek el szoktam mondani, hogy sokkal jobb házon belül megoldani magát a márka arcot, még ha ügyetlen is, mert magáénak érzi, benne van, és ezt egy olyan ember nem tudja megérezni, akit oké, mondd el ezt a mondatot. Ez csak azt tudja átadni szívből, aki benne van ebbe a cégbe. Ezért jó mindig házon belül megoldani, mint valakit vinni, nyilván meg tudjuk oldani azt is. Ez a B opció, az A opció az, hogy inkább legyen egy arc, aki ügyetlen, de legalább benn van, és majd belejön. Mert te is úgy kezdted meg én is. Most megnéznék az első videókat neked vagy nekem, hát lefordulnak a székre, milyen bénák voltunk. Most se vagyunk jók, de legalább már ügyesebben, mint akkor.
Hát persze, magunkhoz képest jóval jobbak vagyunk. Ja, és hogy van az akkor? Tehát menjünk azon végig egy kicsit, hogy ha megkeres titeket egy cég, mondjuk tegyük fel, megkeres az OM titeket, hogy gyársatok tartalmat. Mi megyünk végig, csak kíváncsiságból.
Hát a folyamat úgy néz ki igazából, hogy egy ilyen Zoom konzultáción belül az összes felületeket átnézzük, tisztába kell lennünk azzal, hogy mit adtok az ügyfél, tehát milyen terméketek van, milyen szolgáltatások vannak, milyen egység, milyen dizájn, milyen az arculat. Utána megbeszélünk mindig egy időpontot, egy személyes találkozóra, és akkoriban már 3-4 videót leforgatunk, nyilván közös koncepció alapján. Az első 10 videó mindig sokkal kedvezményesebb, mint az utána lévő tartalmak, plusz az első 10 videóra mindig garanciát vállalunk, hogy ha ebből nem lesz, hogy fel akar pénzt visszaadjuk, mert tisztában vagyunk a saját képességeinkkel. Azt az első 10 videót leforgatjuk, megvágjuk, ügyfél kiposztolja, és mielőtt mennénk forgatni a forgatás előtti egy napon, a múlt havi tartalmakat átnézzük, mi működött, mi nem volt jó, mit kéne javítani, mit kéne másképp csinálni, és akkor úgy kezdjük ma a következő forgatási nap, hogy akkor megint új lap, és megint azt a 10 videóra fókuszálunk. Röviden így néz ki maga a folyamat.
És mi alapján szoktátok kielemezni őket? Tehát szimplán csak a TikTokon belül az analitikában nézitek meg, vagy van valami más platform, ahol ezt kielemzitek?
A számokat szoktuk megnézni, hol a megtekintési idő, hol szokott elveszni, vagy éppen meddig tart, mert valahol hirtelen 30%-ban a megtekintés arány leesik, annak valami oka van. Ki kell találni, mi az oka, de legfőképpen amire fókuszálunk, hogy tegyük föl étterem, mész egy étterembe, ez is február van, akkor tudnod kell azt, hogy most január van, de ez a videó február fog kimenni, ezért már mint a februárban lennénk, úgy kell beszélni, mert a februári ajánlat, és előre dolgozunk, mikor ez a videó kimen, hogy az ügyfél úgy tegyek, hogy akkor ez a havi ajánlat például így.
Ja, na ez érthető, erre mondjuk nem is gondoltam, hogy ennyire előre kell már gondolkodni. Oké, és menjünk bele abba egy kicsit, hogy mi mondjuk így a következő 5 évre a terv? Tehát mi az a vízió, ami felé tendál most te, meg a cég is? Mi az, amit el szeretnétek érni vele?
A rövid távon azt szeretném elérni, hogy bárkinek Magyarországon eszébe jutott, hogy TikTok az első két opcióban benne legyünk, ez a legelső célom. Illetve olyan embereket bevonni, maga fiatalokat, tehát én nagyon fiatal embereket szeretnék együtt dolgozni, és olyan embereket felkarolni, frissen gimnazisták, egyetemre járnak, és ilyen karakteresek, mert a karakteres, te már, sokkal már sok videót forgattam már, tudod azt, hogy hú, szereti a kamera. Erre nincs fogalom, vannak olyan emberek, akik annyira imádni való kamerába, hogy ilyen embereket szeretnék találni, de legfontosabb az, hogy valakinek eszébe jut az, hogy TikTok tartalomjár, és akkor az a Rózsa vagy Gergőnek a neve jusson először eszébe, vagy az első kettőbe.
Mi, most azt mondtad, hogy első kettő, mi? Van más versenytárs is? Mert én amúgy nem nagyon tudok, csak ezért kérdezem.
Vannak versenytársaink is, most nyilván nem mondom ki őket, egy nagyon ügyes cég van, ők nagyon ügyesek, tehát sokkal ügyesebbek, mint mi, jelen pillanatban sokkal, nem azt mondom kreatívabbak, de sokkal jobb backup-al rendszer rendelkeznek, mint mi. Talán az első 2-3 óra pozícionálnak magunkat, de nyilván mi még kicsik vagyunk, de maga a kreativitás, meg maga a TikTokhoz való tartalomgyártás megvan, már ezeket a háttérinformációt kéne magamba gyűjteni, emberek irányítása, bővülés, az olyan dolgok, amit csak akkor fog megtudni, amikor már még jobban benne vagyok, mert egy idő után magamat nem tudom kivenni a dologból, tehát nem tudok elmenni egy nap öt helyre például, mert hogy lehetetlen. Ne.
Hát persze, mindig magadat kell fejleszteni, és azt vettem észre, hogy amikor fejlődött a cég, az azért volt, mert én, mint vezető, fejlődtem. És ameddig én nem fejlődtem, addig a cég is stagnált. Tehát mindig magamba kellett először a problémát megkeresni, hogy mi a baj.
Most ott tartok jelen pillanatban, hogy az elmúlt egy-két hónap arra volt rászámva, hogy inkább hátraléptem kettőt, mint egyet előre, mert te is átmentél ezen, hogy oké, most már kilépti a hatás vállalkozásból, most már könyvelőre kell beszélni, el kell küldeni azt kell elküldeni, akkor kell vetetni Excel-t, 80 Excel-t, ide küldött papírmunka, szerződések, tehát most egy CMR rendszer, projektmenedzsment, ki mikor, mit csinál, mert régen bejött egy ügyfél, írtam Facebookon, megvágtad, oké, küldde neki. De amikor bejön már 4-5 ügyfél, különböző időpontokban, ezt már nagyon nehéz rendszernék menedzselni, és ez elmúlt egy hónap merre ment rá, hogy azt kifejleszteni, hogy tudjam azt, hogy oké, kinek mi a dolga, honnan tudom, hogy az a folyamat hol tart, meg minden ilyen jogi papírmunka, ez mind olyan rendben legyen, hogy ebben semmi probléma ne legyen, mert ez már nem katásvállalkozás.
Hát igen, itt már azért figyelni kell. Nekem is ez volt, hogy amikor a katásvállalkozásból kiléptem és átmentem a KFT-be, hát az olyan volt, mintha háromat ugrottam volna egyszerre. Tehát hogy ez már komolyabb azért. És ez nem olyan, mint amit mondanak, hogy dropshipping, meg ez, hanem ez már komoly dolog, hogy valakinek van egy KFT-je, és komoly felelőssége is rendelkezik miatta.
Vannak srácok, vele beszélni kell, ők számítanak rád, minden, nem azt mondom, mindennek rendbe kell lennie, de a körülményekhez képest, amit te tudsz, mindent meg kell tenni az, hogy jól csinálj, nyilván fogsz hibázni, mert én sem vagyok még olyan zseni, de próbálok mindent kézbe tartani, mert tudom azt, ha mondjuk, ha erre nem fektetnék időt, és bejönne 5 ügyfél, abból a káosz lenne, hogy visszaesnék még 10 lépést hátrafelé, ezt kezdhetném előről.
Körülbelül. Tehát akkor most, ha jól értem, akkor az a következő 5 évre a terv, hogy ilyen céges tartalmakat gyártsatok TikTokra, és ti legyetek az első, vagy az első kettőben mindenképpen benne.
Így van.
Oké, és azon gondolkodtatok el, hogy mentek másik platformra, mondjuk YouTube Shorts, vagy Instagram Reels, vagy tehát, hogy maradunk ebbe a rövid videós kategóriába, de másik platformon.
A magában short form tartalmában gondolkozunk, de mindenki azt én is ezt javaslom, hogy amit felrakszok TikTokra, tedd fel bátran a shortsra, vagy a Reels-re, meg Pinterestre, nincs értelme szerintem teljesen, mert annyi teendő van, YouTube-ra fekvő videókat, TikTokra álló, Facebookra kockás videó, tehát ennyi ideje nem, hogy egy cégnek, egy embernek nem tud, meg közben e-mailezni, meg közben ezt csináld, ennyi mindent nem tudunk vállalni. A short tartalmakat nyugodtan az ügyfél felhasználhatja igazából bárhol. Mi nem látunk benne azt, hogy értelme lenne külön arra is tartalmat gyártani. Álló videó használt fel, ahol lehető legtöbb helyen tudod.
Ja, mert nekünk is igazából ez van, hogy szinte az összes videónkat feltesszük Insta Reel-nek, YouTube Shorts-nak, annyi, hogy picit csúsztatjuk. Tehát, hogy ugyanazon a napon nem ugyanaz megy ki.
Ugyanezt csináljuk mi is.
Mert így legalább olyan, mint hogyha két tartalmat látna. Plusz nem baj az, hogyha sokszor látja, mert amit az emberek sokszor látnak, azt megjegyeznek. Emiatt jó, hogyha mindenhol ott van az ember. Jó, ez király. Valamit még
szóval
akartál mondani?
Igen, hogy ezt tervezzük mindenképpen, plusz szeretnék, hogy én is magamban sokkal több skill tanulni, tehát például ez a videóvágás szerintem olyan szakma, amit lehet tanulni, 30 éven át se leszel benne a legjobb, maga az ilyen kameratrükkök, meg én azt szeretem ebbe a dologba, az ilyen magába, az kreatív tartalomgyártásba, hogy itt nem az fogja eldönteni, hogy kinek, nyilván itt is számít a pénz, hogy tudsz-e hirdetni, de azért nem félek annyira konkurenciát, mert tudom azt, hogy ami a te fejedben van, azt nem tudják elvenni. Hogy neked mi jut eszedbe, nem tudom, egy pohárra, egy bögréről, egy szendvicsről, ezt nem lehet lemásolni. És ez így azt fog győzni, aki kreatívabb, ügyesebb.
Így van. Tehát ilyen szempontból amúgy teljes mértékben fair a piac. Mert tényleg, hogyha itt még majd belemehetünk ebbe a trendinges dolgokba is, mert az is így kicsit érdekes szokott lenni, de én is azt vettem észre, hogyha egy saját szemszögből be tudod mutatni azt, ami már megy videó, és a saját sztoridat hozzá tudod tenni, akkor nagyon nagy esélyed van arra, hogy tényleg kreatív leszel, és nagyon sok nézettséget fogsz kapni. A kérdés az lenne most itt, hogy mennyire számít szerinted ez a trending sound, akkor a trending hashtagek, az ilyen aktuális trendek a világban, mi a véleményed erről?
Hát ezt a tanfolyamban már bőven ki fogom fejteni, de én azt tudom erre mondani, ha mondjuk van egy 10 szeletes pizzád, akkor egy fél szeletet számít maga ez a trendi dolog. Mert én nem azért megyek be egy kozmetikába, mert milyen zene szól, hanem milyen, mit kapok a kozmetikába. Nyilván valamit számít, azt mondom 5%, de ha maga a tartalom nem kreatív, nem ötletes, nem szól az átlagember, ez nem fogyasztható, nem tömör, akkor rakhatsz alá bármilyen zenét is, meg bármilyen hashtaget tehetsz alá, nem fogja annyival kipótolni azt, amennyire gyenge a tartalom. Nyilván havonta egy trendi videót el lehet lőni, mert most minden guru ezt mondja, hogy trendi videót el lehet növekedni. Havonta egyszer el lehet lőni, de én, mint komoly cég, én biztos nem azon arra helyezném a fókuszt, hogy van egy szöveg a fejem fölött, és akkor az ötödik másodpercben meg bólogatnék egyet, mert szerintem egy idő után az sokkal, sokkal rosszabb a csuga, mint ami mögötte van.
Én amit észrevettem, az, hogy nekem valahogy ezek a trending soundok, meg trendi hashtagek sose jöttek be. Tehát bármikor használtam az én videómon, ez nem működött.
Nálam ugyanez.
És észrevettem, hogy viszont ami működik, az, hogyha a világban most lévő történéseket, tehát aktualitásokat megcsinálod.
Abszolút. Nekem, annyit akár mondani, amikor Ronaldo aláírt Szaúd-Arábiába, én aznap csináltam róla kómás fejjelem, nem is mostan fogad reggel, bátom kamerán, mondom, nem érek, ezt fölveszem, YouTube-ra is, meg TikTok-ra is. És valami 95%-a nagyobb volt már aznap az elérése, mint a többi YouTube tartalomnak. Az aktuális dolgok mindig nagyon jók, ez lehet Magyarországon, bárhol a világban. Adóemelés, mi az, elterülték az árstoppot, csirkét ingyen adják a Tesco-ba. Ezek a dolgok, ezek mind nagyon jók, mert ezt éppen fogyasztják az emberek.
Igen, pontosan. Szuper. Beszéljünk akkor arról, hogy egy kicsit most így a közönséghez visszaszólva, hogy mi az a három dolog, amit te tanultál a vállalkozás alatt? Tehát mikor elkezdted, és egészen idáig, ahol most vagy. Ki tudnál emelni így kb. Három dolgot, amit jó lett volna, hogyha tudtál volna, amikor elindítod a vállalkozást?
A katás vagy a céges vállalkozás?
Legyen most a katás.
Amit bárcsak tudtam volna, ha katát értem a kérdést, ezek most kicsit gondolkoznom kell. A legfontosabb dolog, amit megtanultam volna, maga itt a dolgoknak a rendszerezése, ennek a nyomon követése, okay. Mert amíg egy kockás füzetbe tud vezetni három embert, addig tök király vagy, de amikor 68 felé kell menni, 88 emberekkel beszélni egy nap, akkor ezt egy kockás füzetbe nem tudod megoldani. Ezt mindenféleképpen megtanultam volna magát itt, akár szoftverek, akár egy olyan ember, egy olyan mentor, aki ilyen time managementekben jó. És akkor innen jön a második lépés, amit bárcsak tudtam volna, a fókuszálás egy-egy dologra. Tehát például hétfőn 9-től 10-ig, vagy nem hétfőn 9-től 12-ig, csak a TikTok videók gyártásával foglalkozok. Nem az, hogy 9-től TikTok videózok, utána e-mailezek, azt megint TikTokozok. Mert teljesen kések a fókuszból, és amíg általok, addig 10-20-30 perceket vesztek el, ami rengeteget fog számítani a napom összetevét nézve, mire megint visszaállok ott, ahol flow-ban vagyok. Amíg valami nincsen kész, vagy közelig nincs kész, addig azt nem hagyom abba azért, mert éppen most kiégtem benne, hanem mély levegő, 5 perc sétál, azt visszamegyek, nem kezdek el teljesen valami teljesen más, mert akkor mire visszaérek, elfelejtem azt, hogy hol voltam.
És harmadik? Van harmadik esetleg?
A harmadik, ha lenni csak azon már gondolkozom kéne, szóval átvenni tőlem, akkor már eszembe jutni, hogy ez.
Tehát ide csak annyit akarok mondani, hogy annyira örülök, hogy ezt felosztod, mert nekem amúgy pontosan így van felosztva a napom. Tehát nekem konkrétan mindig heti to-do listám van, és van egy template, amit minden héten másolok, és csak abba írom be az új dolgokat. De abban vannak alap dolgok, amik mindig benne vannak. Például benne van az, hogy hétfőn, szerdán és pénteken mind a három nap felveszek 3-3-3 TikTok videót délelőtt. Ahogy te mondtad, felkelek 10-kor, vagy 10-re már úgy vagyok, hogy munkaállapotban, és 10-től délig csak videózok. Tehát felveszem ezt a három videót. Utána meg vagy kedden, meg csütörtökön, például csak YouTube videókat szkriptelek délelőtt. Meg kell minden két nap kettő-kettő YouTube videót le kell szkriptelnem. Szerdán meg van, hogy ott egész délután blogposztot írok. És ezek így megvannak mindig. És nekem is ez körülbelül olyan, hát ilyen 8-9 hónapja lett betéve a naptáramba, és azóta sokkal produktívabbnak érzem magamat, mert mindig
rá az agyat, hogy tudod azt, hogy mint én, mert holnap megyek két kedden edzés, tudom azt, hogy kedden hétkor edzés van, mert várnak rám a többiek.
Így van, pontosan. És rengeteget számít szerintem. És előtte én is olyan voltam, hogy totál össze-vissza, amikor kedvem volt, meg amikor elfogytak, ó, na jó, akkor gyorsan csinálok valamit, nem jó, lehetetlen. Tehát, hogy amíg nincsenek rendszereid, nem tudsz szintet lépni.
Nincs, és akkor hatalmas káosz lesz, közben eszembe jutott a harmadik dolog, amit bárcsak tudtam volna, sokkal hamarabb kezdtem volna eljárni mastermind beszélgetésekre. Olyan emberekkel, akik előré vannak, mint én, és megosztják a tapasztalataimat. Tehát életemben én három mastermindra voltam eddig, és ha havi szinten járok, minden mastermind úgy jövök ki, hogy másnap két ügyfelem van, vagy én segítettem valakinek, vagy csak egy információt elestem, hogy rendszerezés, programok, szoftver, ember, és akkor már sokkal okosabb vagyok. Régebben úgy voltam, hogy minek menjek oda el, lenéznek majd, meg ezért pénzt adni, hülye vagy te? Sokkal több pénzt adni, mert sokkal többet kapok. Egy mondat elég ahhoz, ami teljes mértékben annyi mindent hozzáad magáit a teendőimhez, hogy sokkal könnyebb utána az életem.
Oké, és mindig ugyanabban a mastermindba mész, vagy mindig más mastermindba mész?
Alapvetően kettőbe járok így, rendszeresen, két alkalommal, de bárki fölhívna azt, hogy menjek el valahova, mert jó, azon nyomba elmenni, mert soha nem tudom azt, hogy kitőt fog tanulni őt, és mindegy, mivel foglalkozik, nem tudom, takarító cége van, kőműves, festő, nutellát áru, mert minden ember tud valamit, ha egyszer ott tart, csak én mondjuk azt még nem tudom.
Így van, ez nagyon igaz amúgy. És ide mit mondanál azoknak a fiataloknak, akik azt mondaná, hogy na jó, én most el akarom indítani a vállalkozásomat, és tök király ez a mastermind, szeretnék én is ilyen mastermindba részt venni. Hogy tud valaki egy átlag ember találni egy ilyen mastermind magának? Vagy te hogy találtál, inkább úgy kérdezem akkor.
Hát én az én mastermindet úgy tanultam, hogy kapcsolatokból hívtak el a mastermindokra. Nyilván, ha már van az embernek social media felett, akkor sokkal könnyebben van egy márkaneved. Amíg meg nincs márkaneved, akkor el kell menni előadásokra. Előadáson benn van 100 ember, nem tudom, most mondok egy számot, 5000 forint egy előadás, bennem vannak 50-en, tudtok kávézni, tudtok számot cserélni, olyan emberekkel találkozol, akik hasonlóak, mint te. A kapcsolat egy idő után sokkal fontosabb lesz, mint a pénz, mert a kapcsolattal olyan ajtót be tudsz menni, amit pénzzel sokkal nehezebb bemenni.
Ez nagyon igaz amúgy. De ez ugyanígy van amúgy a social media követettségre is, hogy követők attól függetlenül, hogy csak egy szám, olyan ajtókat tudnak kinyitni, amit a pénz nem fog tudni soha.
Soha nem tudod azt, hogy ki fogja látni ezt a videót, soha nem tudod ki, és nem csak ügyfél jött belőle. Lehet, hogy nekem soha nem fejtem, akkor az első ember megállított itt az utcán, hogy láttam videót, mekkora király vagy, úristen, én hagyjál már, sokat segítettél nekem. Soha nem tudod azt, hogy ki fogja a te videódat nézni, és rá milyen hatással leszel, és nem csak anyagi szempontból nézve ezeket. Egy-egy szó valakinek lehet annyit jelent, hogy már jobb napja van, már a holdpontján átlenítetted, vagy már segítettél neki. Az életeteket visszaadja.
Ez pontosan így van amúgy. Meg nem tudom te, hogy vagy vele, de például engem pont ezek, amik motiválnak. Hogy néha megállítanak, és azt mondják, hogy azt rohadt, nagyon jó az a videód. És akkor azt mondom, hogy na, köszönöm szépen. És megtisztelőnek érted egyszerre, másrészt meg motiválónak. Sokkal jobban motivál ez, mint hogy mit tenni bejön x-százer forint. Mert egy idő után a pénzhez hozzá lehet szokni, hogy az csinálsz valami értéket, és a pénz az jön. De az ilyen elismerő szavak, ezek mindig jól jönnek.
Igen, ezeket nem lehet venni, mert akkor nem őszinte.
Így van, pontosan, 100%-ban egyetértek. Jó, oké, és menjünk tovább. Egy olyan kérdésem van most, hogy nekem, én azt vettem észre saját magamon, hogy a TikTok nagyon jó arra, ez a rövid videós tartalom, hogy megfogjon új embereket. Viszont abban nem annyira jó, hogy ezt a kapcsolatot elmélyítse. Nálam a YouTube videók voltak azok, amik így nagyon elmélyítették a kapcsolatot, plusz a blogposztok, amit hetente írunk. Hogy nem gondolkodtál-e abba, hogy a YouTube-ra mondjuk kétszer annyi időt fogsz szánni, hogy megpróbáld még inkább elmélyíteni ezeket a kapcsolatokat?
Amint a gondolatolvasó lennél, a YouTube-ra sokkal több időt kéne jelen pillanatban foglalkoznom. Itt egy kifogást tudok magam ellen védettséget felhozni, hogy jelen pillanatban nincs olyan helyem, ahol nem kéne mindig setupokat állítani, mert attól majd vérzést kapok, lámpát betenni, felállítani, kábelt bedugni. Tehát ahogy ezt a tanfolyamot felveszem majd, utána a következő értelme, a következő lépcsőfok az lesz, hogy a saját stúdiót nem kibérlek, vagy valahol bemegyek, mert én már nem szeretnék azt, hogy butort arra viszem, lerakom a széket, itt a kamera, belövöm a kamerát, full HD, fények, minden oké, lehúzva a fény, ablak, minden, hanem bemegyek, és akkor Rekordgomb is Gergő, mehet a felvétel. Ez, én már ezt várom, mert majd ha valaki ezt videót néz és megcsinál, nem tudom, 5 YouTube videót, és minden 5-5-nél kipakol, elpakol, akkor már rá fog arra jönni, hogy ez mennyi időbe fog telni, és mekkora feszkó, mert sokszor te is 100 szóval jártál már úgy, vagy nem volt elindítva az egyik felvétel, vagy a hang nem, vagy nem vették föl, vagy az egyik lámpa nem ment, és akkor ott beszéltél magad be, egy órát, aztán rájöttél, memóriakártya megtelt, ez nem működött, és na ez már nincs kedvem ehhez.
Na, ezt totál elhiszem, amúgy rengetegszer volt velem ilyen, sőt volt olyan is, hogy én általában amúgy ide mondok neked egy jó tanácsot, hát ez segít. Ugye nekünk most már a stúdió az nincs meg, mert az felment Pestre. És direkt amiatt, hogy ugye tudjak utazgatni, ezért nekem itthon kellett konkrétan egy stúdió. Tehát szó szerint a lakásba kellett egy stúdió. És én ezt úgy csináltam meg, hogy itt van egy, itt mögöttem egy ilyen óriási hely, és megvan, hogy havonta egyszer, tehát egyetlen egyszer berendezem a stúdiónak ezt a részt. Megvan a lámpa, megvan minden. És egybe felveszek körülbelül 5 óra leforgása alatt 8 YouTube videót. Az a 8 YouTube videó az egy hónapra elég nekem, így egyszer kellett felállítanom a stúdiót, igaz ráment egy majdnem egy egész napom, de egy hónapra letudtam az egészet, és megint nem kell esélni.
Ez egy jó gondolat, ez is működőképes, csak én nem akarom itt az itthoni dolgokba bevinni, ezt úgy vagyok vele, milyen sportoló voltam, néha jó kötelezően elmenni valahova, és akkor készülni arra egy nap a korábban, hogy akkor jó, hétre benn kell, és akkor csak ezzel kell foglalkozni. Meg úgy vagyok vele, hogy ennyit, ha már ha minden a terveim szerint alakul, akkor meg fogom azt tudni engedni magamra, meg is érdemem azt, hogy már egy saját stúdióm legyen, mert az első tanfolyamot felvettem, ez még tiszta kép van előttem, vagy 8-szor átrendeztem, és egyszer bedühöttem, mert azt a 78 kilós butort nem tudtam arra vinni, és mert volt 80 éves tömörfa, megciváltam, és minden rám borult, tehát az én stúdió mit kezdődött maga a beépítése. Tehát megcsinálom magamnak egy ilyen kis stúdiót, mert igazából mindenem megvan hozzá, csak maga ez a maga a szép háttér, tisztelemek, meg a hangszigetelés kell, ami azért nem akkora költség már.
Ne, az már szinte egyáltalán nem, sőt, az a kisebb költség. Tehát akkor most ezek a következő lépések neked, így a cégnél.
Most a következő lépés az, hogy a következő 2 hónapra a kurzus befejezem, és jó, csinálják egy jó kurzus launchot, ez ilyen 2 napon belül meg lesz, ami full TikTok oktatás lesz, illetve lesz egy ilyen menedzser képző is, hogy tudjam ezt továbbadni a tudást, mert hát olyan ember kinevő megállt, aki majd nálam tud dolgozni, vagy most tudunk egymásnak segíteni. Ha ezek megvannak, utána akarom ezt a stúdiós dolgot megcsinálni.
Uh-huh. Szuper, oké, és ez amúgy jó hangzik nagyon. Jó, menjünk tovább akkor. Egy olyan kérdésem van, hogy ezeken mind gondolkodni kell egy kicsit, de remélem, hogy hát, ha egyből így beugrik neked egybe. Mi volt a legizgalmasabb élményed TikTok tartalomgyártás közben, amikor egy másik céggel dolgoztál? Ami olyan, hogy ilyen, na ez nem mindennapi mondjuk, vagy ilyesmi. Vagy mi volt a legextrémebb forgatás? Ez is lehet akár.
Most a legelső sztori, ami eszembe jutott, talán nem is olyan extrém, amikor elkezdtem így a TikTok tartalomgyártást csinálni cégeknek, de akkor nagyon amatőr voltam, tehát csodálkoztam azon, hogy valaki felkért tartalmat gyártani. Megkeresett egy garázskapu cég, amikor talán 3 év volt, úgy elég volt más. Akkor még nem voltam annyira kreatív, tehát nem tudtam volna olyan jó tartalmakat gyártani, mint most. És mondom, nem akarom lepattintani, csúnya szóval jövő, mert akkor milyen nagy kép, hogy nem vállom el a melót, tudod. És mondom, beírtam egy olyan árat, mondom, biztos azt fogja erre mondani, hogy jó, hát nekünk annyi nem fér bele, és jó, Gergő, holnap csináljuk. Le voltam sokkal, mondom, megadtad ezt az árat, mondom, azért mondtam ekkora árat, mert egyszerűen nem volt ötletem, hogy mi garázskaput, meg ilyen villanyszerés, meg ilyen, nem tudom, tűzjelző, hát miről fog én videózni, fogalmam nem volt egész történetről, és 2 napig azon gondolkoztam, miért mentem volna, hogy jó, megegyeztél vele, most már nem szabad beégned, hogy miről fogsz ilyen tartalmat gyártani, és akkor összecsináltam tartalmat tűzjelzőkről, villanyszerelésről, és mire rájöttem arra, hogy és ez nagy áttörés volt a karrieremben, hogy ami nekem egyértelmű információ, az másnak a spanyol viasz.
Ja, ez így van, ez teljesen igaz amúgy. És végül miről csináltál videót ennél a cégnél?
Még a mai napig együtt dolgozunk, garázskapuk, villanyszerelés, nem is tudom, mi volt az első videó, talán három indok a szárnyas garázskapu mellett, valami ilyesmi volt, nem is tudom pontosan már.
Amúgy zseniális, viccen kívül. Tehát ezt nagyon irigylem, hogy ilyen kreatív vagy, és hogy mindig ki tudsz találni valami újat.
Nem tudom, szerencse, de talán van ilyen belső affinitásom, hogy mindenben meglátom azt a kívást. Például a legextrémek, mert most keresett meg egy családban dolgozó személy, akinek ilyen nem is tudom, ilyen zöldkagyló kivonatú porceres, itt nem is tudom, mindenki vitaminja van, és ugye erről kell csinálni tartalmakat. Ez egy új-zélandi anyavállalat, és olyan tartalmat akarok csinálni nekik, hogy ha meglátja majd az új-zélandi anyavállalat, akkor azt fogja mondani, ezt a csávót vigyétek ki Új-Zélandra, mert nekünk ez kell. Ezen kattok, hogy hogyan tudnék olyan tartalmat gyártani, majd lássa ott a főfejes, és akkor meghív minket tartalmat gyártani Új-Zélandra.
Na, az mondjuk komoly lenne, Új-Zéland azért elég jó hely.
Motivál, lehet, hogy nem fog összeindni, de legalább ezt a mindset van bennem, hogy valami mégis lássam fejem alatt, hogy mi lenne a legjobb, lehet nem fog összeindni, sőt majdnem biztos, de legalább ez motivál. Ha aztán nem jön össze, meg ki meg a saját pénzemben, mert akkor annyira meg fognak fizetni érte, mert olyan tartalmakat csináltam.
Ennyi, igazából. Ezt a mindsetet amúgy szerinted a sport miatt hozod?
Egyértelműen, tehát a sportra miatt a napba hagytam, most ez egy másik téma, a sportra nem haragszok, nyilván azért fáj a szívvel gondolok vissza arra 15 évre, mert szerettem az olimpián szerepelni, majd fogok, mert jelentkeztem az olimpiára önkéntesnek, mindegy. De viccen kívül, hogy az olimpia nagy álmult, meg a BL-ben, meg a felnőtt válogatottban szerettem volna játszani, és benne volt 12 éve, mi napi 3 edzés. Ez elmaradt, de legalább a sportembert faragott belőlem. Tehát ha valami nincs kész, akkor addig megcsinálom. Ha hétre kell menni, akkor nem 7 óra, hanem fél hatra, ma ott vagyok. Tehát a sportembert faragott belőlem, mert nagyon sok dologtól megkímélt, és látom itt a közelemben is, aki nem sportot, az mennyire nem tudja annak a súlyát, hogy akkor 6 óra, az nem 6 óra, hanem akkor fél órával előtte. Sportnak hálával tartozok, rengeteg embert ismertem meg, nagyon sok mindentől megvédett, sok mindent tanultam, mert mondom, ember faragott belőlem.
Szuper. Oké, és menjünk egy picit más témára, de nagyon hasonló lesz ez is. Szoktál-e könyveket olvasni?
Mindenképpen szoktam könyveket olvasni, és ez nagyon nagy hiányosságom volt, és rengeteg videón beszéltem erről, hogy azokat az időket, amit két edzés közt átaludtam, mert nagyon fáradt voltam, legalábbis azt hittem fáradt vagyok, csak szokásommal vált, ha abból csak mindig olvastam volna, csak 10 óra, 15 oldalt, már sokkal előrébb benne az életem. Havi egy könyvet szoktam tartani, azt mindig szobában tartani, nyilván nem mindig jön össze, de havi egy könyvet mindig fixen el akarok olvasni, sőt a későbbiekben szeretnék majd egy könyvet írni, ez is nagy álmom például.
Na hát, ha a könyvet fogsz írni, szóljál, hát, hogy tudok benne segíteni. Ide csak annyit, hogy melyik, mondjuk tudnál-e mondani kb. 2-3 könyvet, amit a legtöbbször ajánlottál másnak, hogy ez segít neki, vagy ami a legtöbbet segített a vállalkozásodban?
Nekem az első könyv, és ez volt a legnagyobb hatása, mert lehet adott az első ügyetű könyvem, ez a Robert Kiyosaki, szegény papa, gazdag papa, neki majdnem minden könyv, Cash Flow Nécik, ezt mind a két könyv, mert ha ötször nem olvastam, meg nem hoztam belőle 100 TikTok videót, akkor egyet se. Ez a két könyv, meg a másik, a vállalkozási mítoszok, nem tudom kiírni azt a könyvet, ez a cím egy ilyen kék borítója, mert lehet pont itt van nálam, mindjárt meg is nézem.
Oké, ez így most hirtelen nem ugrik be, hogy ez kiírta.
Itt van a vállalkozás mítosz, a Michael Erg, ez a címe.
Ja, megvan. Ez is jó, V-mítosz.
Yes.
És akkor ezekből tanultál legtöbbet?
Ezek voltak az első könyvek, amiket elolvastam, és ezért voltak a legnagyobb hatással rám, mivel ebből volt a legtöbb, minden szó egy kincs volt. Most minél több könyvet olvasok el, most nem tudom, lehet minden másik szó, amit már egyszer nem olvastam, de aki szerintem ez oktatásunkból hatalmas hiányosság egyébként, egy ilyen fű alatt megjegyzem, hogy én amikor nem kezdtem volna a vállalkozás felé orientálni, eszembe nem jutott volna könyveket olvasni, mert feladtál két lotti, Tüskevár volt, 900 oldalt, kinek volt kedve elolvasni a sok ilyen történeteket, és ez maradt meg bennem, hogy ott ülök egy könyv fölött 8 oldalt, és semmire nem emlékszek, de elolvastam 900 oldalt, és miután elolvastam egy ilyen üzleti könyvet, rájöttem, hogy miért nem kezdtem el marabb olvasni. Tehát nekem sok, nagyon, nagyon rossz emlék volt a fejemben gyerek, amikor leérettségiztem, hogy a könyvolvasás nem jó dolog, mert nem azt olvastam, amit akartam volna olvasni.
Nekem ugyanez volt igazából. Az iskola volt az, ami így megutáltatta velem a könyvek olvasását.
Nekem ugyanez volt.
És utána, mikor nagypapám mondta nekem amúgy, hogy nem is annyira rossz könyveket olvasni, akkor volt az bennem, hogy jó, amúgy kipróbálok. És nekem is így ezek voltak az első kb. És ezek voltak rám is az egyik legnagyobb hatással. Szuper, oké. És amúgy még egy gyors kérdés, csak a V-mítoszból mit tanultál? Mert azt a könyvet még szerintem nem olvastam el.
Az, hogy mi a különbség egy kezdő sikeres vállalkozás mögött, meg egy szenvedő vállalkozás mögött. Mm. Tehát egy idő után azt meg kell tanulni egy embernek, ha a vállalkozásod nem tesz picivel szabad emberre, akkor neked van a világon a legjobban fizető alkalmazott, hogy te vagy. Mert egész nap ott vagy benne a cégedben, akkor te alkalmazott vagy. Hiába te csinálsz, hiába tér a cég, de egész nap benne vagy, akkor nem adja meg neked azt, amit igazából egy cég meg tudna neked adni.
Ja, szuper, király. Ezt szerintem amúgy rengeteg fiatalnak tud segíteni, megjegyzem, amúgy benne van a könyvklubban is. Szuper! Következő kérdés. Melyik az a sorozat, amit megnéz... Szoktál sorozatokat nézni?
Itt tévére gondolsz?
Vagy Netflix, vagy bármi igazából.
Nem vagyok nagy filmes, én nagyon nagy sportmágus vagyok, de talán egy-kettő sorozatot látom, de filmben nem vagyok otthon.
Oké, na mindegy. Csak azt akartam kérdezni, hogy van olyan sorozat, amit megnéztél, és azt mondtad, hogy na, ez hozzátett valamit az életedhez, vagy ebből tanultál?
Hát üzletileg nem tudnék mondani, mert a életemben a három volt, amit végignéztem, a szökés, meg a nagy pénzrablás, ez a kettőt, amit hirtelen eszembe jutott, de azt nem hiszem, hogy azt kéne mondanom, hogy milyen jobb hangot rabolni most a podcastban.
Ki tudja, pedig még abból is lehet valamit tanulni. Csak mert nekem amúgy, most néztem, pont most kezdtem el Kingával nézni egyet, az HBO Maxon van a Branson, az Richard Branson életéről szól, brutál vállalkozó amúgy, és pont arról szól, hogy azt hiszem az űrbe ment a saját űrhajójával. Zseniális amúgy, mondjuk még csak az első részt néztem meg. A másik, ami szerintem izgalmas nagyon, bár annak rohadt sok része van, az azt hiszem 9 epizód, vagy 9 évad, vagy 10 évados, az a Brilliant Elmék, a Suits. Abból meg rengeteg tárgyalási technikát lehet tanulni.
Nekem egy film eszembe jutott, az meg a McDonald's történet. Azt megláttam, és nagyon tetszett, az Alapítók című film.
Na, az nagyon jó. Na, az tényleg nagyon jó.
Egy egyszerű gondolat mekkora hatása volt a világra, hogy oké, gyors kajál. Nekünk az a valami, ezt nem érezzük át, mert ez fog, ebben ültünk fel, hogy rend, ezt azt kiadják, de akkoriban ez mekkora sima egyszerű ötlet az, hogy kocsiba enni? Mi bolond vagy te? És a sima, és ez kb. Megváltoztatott mindent, és ahogy a világ rohan, sajnos ez irányba fog menni, hogy már lassan már az is nem lesz divat, hogy bejön egy étterembe rendelni egy óra, amikor hozzak, hanem hogy pörgünk, kész, akkor ezt meg egyből.
Ez, igen. Sőt, most már azt hiszem pont most jött ki Amerikában az első olyan McDonald's, ami full automata. Nagyon durva amúgy. És pont ezt írták, hogy nem fog elvenni munkahelyeket, hanem lehet még kreálni fog munkahelyeket, mert annyi biztonsági őrnek kell lennie, hogy egy ilyet simán bármikor kirabolhatnak, és emiatt a biztonság lesz, ami fő probléma lesz itt a McDonald's-oknál.
Ezt, hogy ennyire fejlődik körülöttünk így a technológia, szerintem jó is, meg amúgy néha egy picit ijesztő.
Na, nagyon amúgy. Pont ez a következő kérdésem, hogy mik a kedvenc ilyen túljaid, vagy eszközeid? Lehet ez AI, lehet ez egy weboldal, lehet ez egy applikáció. Tehát mik azok, amik a legtöbbet segítenek neked így a hétköznapokban?
Notion-be szoktunk, meg a Trello-ba szoktuk itt a projekteket menedzselni. Nem fog kamúzni, ezt én nagyon lusta vagyok új dolgokat megtanulni, mert számomra agyré, mert mindig máshol van minden, de egy idő után muszáj rászenni erre egy-két napot, mire rájössz arra, hogy hogyan működik a Notion, mert akkor sokkal több idős spórolsz meg neked, csak erre időt kell szánni. Akkor a másik az ilyen Slack, például a belső sütött kommunikációkat csak ott használjuk, mert nem a Facebook Messenger-re, mert akkor a magán meg az üzlet egymásra keveredik. Uh-huh. Ezt is nem tudom ajánlani. Akkor ami még sokat segített, például a Mirror Lights-t használjuk mi e-mail marketingre. Igen. Például nekem most álltam át rá, sokkal nem az, hogy olcsóbb, az egy dolog, hogy kedvezőbb, sokkal egyszerűbb a felülete, mint mondjuk, amit használtam előtte. Lehet, hogy valaki azt szereti, de nekem például a Mirror Lights-ra sokkal jobban rááll a szemem. Akkor harmadik, amit használunk, ez a CapCut-t szoktuk néha használni, ez teljes mértékben ingyenes, a videók vágására, de mondjuk mi Premiere Pro-t használom már nagy többségben. De a kettő az a Notion, meg a Slack, van egy olyan applikáció, csak a nevét nem tudom, ami segíti a pénzügyet követni, a valitet, a pénzügyet követi. Most nem tudom, milyen neve, mert hételen, de ez a három, amit szoktam használni.
Na, ezek zseniálisak amúgy. Mert azért kérdeztem, hogy Notion-t mi is rengetegszer használjuk, tényleg. A MailerLite-ot szintén használjuk. Bár most a hírlevelemet azt már inkább a Substack-en írom, és lehet, hogy onnan is váltani fogok egy másikra. De előtte te talán nem is tudom, melyiket használtad. Aktív host, vagy nem is tudom.
ConvertKit volt előtte nekem, most álltam át.
De ez valami szürreálisan drága, a ConvertKit.
Embertelen drága is volt szerintem amúgy. Nem panaszkodok rá, mert minden működött vele. Kiküldte az e-maileket, jöttek a vásárok, de úgy voltam vele, ez is egy jó téma, jó, hogy mondod, hogy ahogy növekszik a vállalkozásod, hogy annál több költséged van, és kénytelen vagy egy idő után költségeket visszavenni, mert különben nem jössz jó ki belőle. Lemondtam, volt ClickFunnels-em is, tök jó volt, lemondtam be, ha az 40.000 forint volt egy hónapban, irreális volt, működött, de próbáltam mindig olyan, és nem azért, mert fogász vagyok meg skót, hanem próbálok költségekből úgy faragni, hogy a minőséget ne változom, mert minek fizetnék valamiért sokkal drágább és többet, mint meg tudom oldani például olcsóbban. Így lett például a ClickFunnels helyett, találtam egy webfejlesztőt, ő csinálja a weboldalaimat, megcsinálja egy havi díjból kb. Fél évre az oldalaimat, akkor átmentem a ConvertKit-től a MailerLite-ra. Az ilyen pici apróság majd, mert ahogy szépen növekedsz, te is pontosan tudod, 5000 itt, itt 8000, itt 3000, az ott vagy már 50000-nél vagy hirtelenébb, aztán másodika van.
Hát sőt, nálunk meg ez még jóval több, tehát hogy nekünk csak a költségek, csak a szoftverek, kb. Ilyen havi 450, csak a szoftverek. A például ez, hogy ezt is használjuk, ez is mit tudom én, havi 8000.
YouTube Buddy, StreamYard, MailerLite, Calendly, Zoom előfizetésem van, Premiere Pro az összes emberemnek, M-váltó element, most hirtelen nyílt eszembe.
Durva, amúgy csak mondok még egy túlt, ami lehet, hogy tud majd nektek segíteni. Ez egy AI, az a neve, hogy azt hiszem Runway ML, és az annyit tud, képzeld el, hogy kb. Olyan, mint egy Photoshop, csak videóra. Tehát frankon ki tudod jelölni az embert a videóban, és kivágja a hátteret, vagy ilyen green screenre teszi a hátteret neki. Nagyon durva amúgy. Még nem próbáltuk ki, de szerintem ez lesz a következő, amit, hogyha ilyen kreatív projektek lesznek, akkor ezt is beletesszük. És nem is tudom, szerintem talán, mintha ingyenes lenne, de nem vagyok benne biztos.
Mindennek van ingyenes verzió, csak ez pont úgy van kitalálva, hogy megjöjjön a kedved előfizetni rá.
Így van, pontosan. Ez mindig így van igazából.
A Canva is nagyon jó, azt is szoktuk használni például egyszer dizájnokra a Canvát is. Tehát például a Canvába szerintem is nagyon sok templétet el lehet adni. Ebből is lehet már pénzt keresni, YouTube thumbnail-eket én például nekem, nekem például ez a rossz, az ilyen grafikai, vizuális érzékeim, logó, meg képszerkezet, ebben botrány rossz vagyok, mert ez nem áll rá. Például a videóban sokkal jobban tudok kreatívoskodni, mint mondjuk egy képbe.
Aha, szuper, okés. Van-e még bármi, amire kitérjünk szerinted így ebbe a podcastbe?
Persze, most akkor én átveszem itt az interjúval, én kérdezek tőled igazából.
Igen, figyelj, igazából arra az is lehet, bár ilyen nem szokott lenni, de nyugodtan kérdezhetsz egyet-kettőt még
egy,
így a végén.
Egy kérdésre lenne.
Oké.
Okay. Mert nagyon tudom azt, hogy nagyon sok fiatal játszik a videójátékkal, és nem is a szülők ellene vannak az ilyen dolognak, hogy bekockul a fiam, meg ilyenek. Te mit tanultál például, amivel mi játszottunk, amit most például hasznodra vál?
Ez egy szuper kérdés. Először is, amiben nagyon segített, most ez hülyén fog hangzani, de az angol, tehát az angolom nagyon fejlődött. Azért, mert az egész játék angolul volt kb., meg angolul is tudtál beszélgetni másokkal, de főleg ez egy magyar szerver volt, tehát azért magyarul beszéltünk egymással, de azért sok angolt tanultam ott, vagy ragadt rám. A másik amúgy nekem sokat segített így a szervezési készségembe és az emberek irányításába. Mert amikor mentünk egy raidre vagy valamire, ott azért kellett 10-25 embert is irányítani. És oké, és az másfajta volt, nem volt akkora felelősség rajtad, mint egy cég vezetésénél, de azért 13-14 évesen szerintem egész nagy felelősség volt így. És volt, hogy idősebbeket kellett irányítani. Úgyhogy én röviden ezt mondanám. Te mit tanultál belőle?
Én mit tanultam belőle? Miután felmentem eredetire, akkor jött a fekete leves, hogy mert tudod, eredetén azért minden jól működött. Hát ott egyszer rossz helyen állt, egyben meghaltál. A te hibád, Don elment az előtte lévő 30 percnek, a 30 csapatban dolgozó embernek a munkája. És tudnod kellett minden lépés, hogy mit kell csinálnod úgy, hogy közben a saját teljesítményed, de ez ne menjen rá. Mert oké, hogy tudod azt, hogy mi a következő lépés, most menjél A-ból B-be. Tudod azt, hogy amíg elmenti A-ból B-be, állj meg, feküdj le, közben sebez az ellenség, vagy a boss, az nem volt olyan egyszerű. Én ezt mondanám, plusz mondom, egy rendszert tett azt, mire tudtam azt, hogy oké, szerda van, akkor szerda, hétkor, ott kell lennem 6 órára a gép előtt, felkészülnöm, minden ott kell lenni a táskámban, úgy megyek oda, hogy akkor már csak be kell oda mennem, és tudunk játszani. Ez például nekem sokat segített.
Amúgy ez durva. Így visszagondolva, amúgy tényleg tök sokat adott a játék. Mondjuk szürelésen sokat tettünk bele, mindketten.
Nagyon sokat.
Túlságosan is sokat, tehát ezeket a skilleket amúgy jóval kevesebb játékkal is megkaptuk volna, de ugyanakkor meg egy tök jó kikapcsolódás volt nekem.
Én pont ezért hagytam amúgy abba a játékot, mert úgy láttam, hogy ahhoz, hogy meg tudjam tartani azt a szintet, amennyit szeretnék lenni, az nagyon sok olyan munkát kell, annyi munkát kell beletennem időbe, ami már nekem nem értem meg. Tehát nem az a játék volt, hogy oké, benn vagy és tudsz menni, mint máshol. Ez olyan volt, hogy heti 10 óra rá kell szállnod arra, hogy ott labdába tudjál rúgni, amiért igazán játszol.
Igen, meg a probléma az volt, hogy ez szerintem a mi személyiségünkből adódóan, mindketten eszméletlenül kompetitívek vagyunk, és ha már valahol ott vagyok, akkor én akarok lenni a legjobb. Tehát én nem akarok egy ötödik lenni, vagy egy tizedik lenni, hanem én akarok lenni a legjobb. És ahhoz, hogy a legjobb legyél, az szürreálisan sokat kellett játszanod, hogy ez egyáltalán megtörténhessen, attól függetlenül, hogy milyen skilleid vannak.
A másik, ami sokat tanultam belőle, és akkor nekem utolsó gondoltam ezzel kapcsolatban, hogy megtanultam kezelni az idegeimet. Már emlékszem, elején valaki miatt meghaltam, elküldtem, mondom, itt szenvedek fél órát, még nem bírsz kimenni abból. Hát egerem bánta, billentyűzetem bánta, és akkor rájöttem arra, hogy oké, nyilván nem direkt csinálta, te is lehet, hogy következően te fogod elrontani. Oké, 20 ember, úgyhogy nem is ismertük egymást, semmit, csak tudom, hát nagyon sok ember nem is tudta, mi a valódi neve, csak a játék, tudta, mi a karakternek a neve, és akkor oké, itt Ronit menj ma arra, miatt meghaltunk már. És oké, Gergő, ne küldd el sehova, te lehet ez a következő, aki belehibázni a következőbe, és 20 ember, most lemenni 20 emberre kávézni, hát megszervezni 20 ember, nem tudom én, egy kézenállás nagy verekedés lenne, nem hogy 100 lépés egymás után.
Nagyon durva amúgy. Amúgy esküszöm, így visszagondolva, amúgy szép idők voltak, és rengeteget tanultam én is belőle.
Meg... Ebben én is így vagyok. Sokkal jobb volt, mint elmenni kocsmázni.
Az biztos. Amúgy esküszöm. Jó, figyelj, amúgy nagyon jó kis podcast volt, szerintem majdnem mindenre kitértünk, amire ki akartunk, és amúgy szerintem, ha egy fiatal ezt meghallgatja, rengeteget tud belőle tanulni. Akár csak abból, hogy te miket tanultál vállalkozói léted alatt, milyen könyveket olvastál, vagy hogy milyen eszközöket használunk, akár mindketten, ez szerintem amúgy elég hasznos egy vállalkozás indításához.
Én még két dologgal zárnám be itt a mondani valamat, az, hogy mindenféleképpen a könyvklub olvasson a könyveket, nagyon sokat fog hozzáadni, ha még két könyv után nem fog érezni, de majd fél év fog érezni ennek a nyomását, vagy az eredményét, meg az, hogy ne érdekeljen másnak a véleményét. Tehát most én ott tartok, hogy annyira nem érdekel most más ilyen jött, mert mit gondol orram. Amikor az első videómat kiraktam a TikTokra, és ez az ároszom, rettegtem lemenni másnap edzésre, mondom, mit fognak gondolni rólam Gergőről, hogy kiraktam egy videót, mert mondom, kirőgnek, beszólnak, lenéznek, te vagy a csávó a TikTokról, most meg igen, én vagyok, tök büszke magam, hogy igen, én vagyok az, aki ezt megcsinálta. Mert tudom azt, hogy, minden hónap végén én vagyok felelős, az, hogy a számla főben adva, nincs föladva, plusz 30 dolog, hogy nagyon válogassatok meg azt, hogy ki az igazi barát. Mert én azt hittem, hogy nekem van 100 igazi barátom, amíg e-sportoló voltam, meg játszottam Görögországba, a Bundesligába, amint a szekély nem ment úgy, 100 emberből 99 elrabb, mint a rongyor.
Na igen. Még egy dologgal zárjuk, viszont mesélj egy kicsit még a kurzusról, mikor jön ki, aki érdekel, az hol tud róla hallani, stb.
A kurzust április végére tervezem magát itt az ingyenes oktatásnak a részét, és utána jelik meg maga a kurzus. Ezt a rozsavegyigergő.hu oldalon fel lehet iratkozni az ingyenes képzésre. Mindenki jön el, és garantálom azt, hogy abba a két órás képzés alatt meg fogom duplázni neki az elérését, meg az ügyfél számát is, mert rengeteg információval fogok készülni. Aki meg tényleg komolyan gondolja, az meg utána nyugodtan ugorjon neki a kurzusnak. Van rá garancia, visszafizetési garancia, mert nyilván a szavamat állom. De legeslegfontosabb az, hogy semmilyen kurzus nincs olyan a világon, ami neked tud eredményt elérni, ha te ezt igazán nem akarod. Akkor lehet bárki szembe, bárki Grand Cardon, te is, ketten együtt, ha te legbelül nem akarod megcsinálni ezt, meg átvinni gyakorlatba, mert elméletben elmondod, ötös tök jó, gyakorlat számít. Azért fognak igazán fizetni.
Így van, 100%-ban egyet értek ezzel, hogy a munkát bele kell tenni mindenkinek. Jó! Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy megosztottad ezeket a gondolatokat velünk, szerintem nagyon hasznos volt, és szerintem ki tudja még hol találkozunk egy ilyen podcastben.
Egerbe.
Vagy így, legyen. Szia, Gergő!
Sziasztok, sok siker nektek!